Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek titeket, és meghívlak arra, hogy Isten igéjét nyissuk ki az Efezusiakhoz írott levél 4. fejezeténél. Jó lenne, hogyha a mai alkalommal elmélkedni tudnánk arról, hogy mit írt Pál apostol, és mit írt az alatt, hogy vessétek le magatokról a régi embert, amely romlásba dönt a kívánságokkal együtt, és öltsétek magatokra az új embert, a Krisztusi embert. Tehát az Efezusiakhoz írott levél 4. fejezete 22. versétől a 24. versig, így olvasom az Isten igéjét. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélekben és gondolkodásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Az újonnan revideált Károlyi fordítás szerint olvastam fel az Isten igéjét. Tehát Pál apostol által az Úr egy felhívást intéz hozzánk. Felszólít minket arra határozottan, mint ahogy egy szülő a gyerekét felszólítja határozottan, de szeliden, mégis, szeretettel, hogy édesfiam, például, kérlek, hozd ide nekem ezt meg azt. Vagy, mielőtt átmész az utcán, nézz körül saját érdekedbe. Tehát akkor még egyszer felolvasom ezt a verset, hogy rögzüljön az elménkben és a szívünkben a mai témánk. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki család kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélekben és gondolkodásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mit jelent a korábbi életvitel, amely a korábbi életvitelünkhöz kapcsolódott? Hát a korábbi életvitel a megtérésünk előtti időszakra vonatkozik, azt az életet, a megtérés előtti életünket jelenti, amikor önzésben, csak önmagunk kívánságai szerint és nem hiteles vágyaink szerint éltünk. Ezzel a bűnben élő életvitellel együtt jár valami. Mi jár együtt? Hát a világ szerinti gondolkodásmód, szokásrendszer, beszédstílus, amit láthatunk a világ fiainak az esetében, hogyan beszélnek, ki mint él, úgy beszél, milyen életstílust folytatnak, milyen attitűdjük, milyen magatartásuk van az emberekkel, hogy beszélnek meg, az emberekhez hogy viszonyulnak. Ha mi sokáig a világban élünk, és nem Krisztussal, hanem a világot szemlélve, akkor félő, hogy mi is a világ szerint fogunk alakulni. Ez az óember magatartása. Ez az óember az újjászületés előtti énünk. Bizony megromlott Pál apostol szerint a csalárd kívánságok által. Miért csalárd a kívánság? Megromlott emberi természetünkből fakad. Nem tehetünk róla, hogy vannak ilyen kívánságok, csak nem kell ennek engedni. Miért csalárd? Azért, mert sohasem lehet betölteni teljesen. Mindig többet és többet követte. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ezt elértem, és én már boldog vagyok. Nincs ilyen. Minél inkább fut az ember utána, hogy megkapja, annál örömtelenebb és boldogtalanabb lesz. Ez jelenti, hogy a korlátok nélkül, hát mit jelenthet például ez, hogy csalárd kívánság? Hát itt három dolgot említ az Isten igéje, mindjárt fel is olvasom. Ez jelentheti a korlátok nélkül szabadon hagyott nemi vágyat, amelyet az önzetlen szeretet nem szelídített meg. De jelenti a birtoklási vágyat is. Ezt is, azt is meg akarom szerezni. És amikor már az enyém, akkor már arra támaszkodom, abba vetem a bizalmamat, arra alapozom az életemet, és nem az élő Istenre. János apostol ír erről, és nagyon szépen összefoglalja ezt az első levelében, a 2. fejezet 15. versétől. Ismerjük ezt az ige szakaszt, de azért felolvasom, mert szépen kifejezi a mondandónkat. Ne szeressétek testvéreim a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Melyik ez a három terület? A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Hát a test kívánságáról szóltam, a másikról is, a szemek kívánsága, az ember soha nem tud betetelni. Ezt is meg akarja szerezni, azt is, ez is megtetszik, ez az ruha is, meg az az autó is, meg az a ház is, meg az a telek is, mindig többet és többet akar az ember, sosem telik be. Az ember szemei soha nem telnek be, olyan, mint a Seol, feneketlen. Mindig többet és többet akar. De azt mondja, arra figyelmeztet minket az Isten igéje, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Mi az élet kérkedése? Ha nem más, mint a kevésség, a gőg, a magabízás, hogy én ezt meg tudom csinálni. Képes vagyok rá, és én el is érem a saját erőmből. Jakab apostol ír erről szemléletesen a levelében. Keresztény ember tudja, hogy minden adomány Istentől való, és amit kapott, azt arra kapta, hogy mások javára szolgáljon. Minden képessége és adománya, még az anyagi javak is, és nem kérkedik vele. A Jakab apostol levele 4. fejezet 13. versétől így olvasom az Isten igéjét. Tehát ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk. Ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert mi a ti életetek bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ehelyett azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, íme ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekvés gonosz. Tehát láthatjuk, hogy mi az élet kérkedése. Magabízás. Tehát ezt a három területet sorolja fel János apostol, amint az előbb is említettem. Tehát a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világtól. De hogy került a világba? Kedves testvéreim, hát a megromlott emberi természetünk következtében. A bűn következtében került a világba. Mert ott gyökerezik. De elmúlik a világ, és annak kívánsága, figyelmeztet minket János apostol, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Fogok szólni arról, hogy hogy tudjuk az Isten akaratát cselekedni. Hát úgy nem, hogy a bűnt cselekedjük, nem lehet a bűnt is cselekedni egyszerre, meg az Isten akaratát is, tehát erről is szeretnék szólni. Tehát az Isten akaratát az óember szerinti ember nem tudja cselekedni. Miért? Mert a család vágyainak a fogságában vergődik. Aki fut a vágyai után, az nem tudja az Isten akaratát cselekedni. A bűn szolgálja, és nem az Isten. Mert aki bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek, tanítja Pál apostol. Ezért szólít fel minket Pál apostol által az Úr, hogy vessétek le az óembert, és újuljatok meg lélekben és gondolkodásotokban, és öltsétek magatokra az új embert, a Krisztusit. Na először nézzük meg, mit jelent levetni az óembert, tehát először ezt vizsgáljuk meg, és csak utána azt, hogy hogyan ölthetjük fel az újat, valamelyest. Az apostol az Efezusi levél 4. fejezetében részletesen felsorolja, hogy miben nyilvánul meg a régi ember, az óember. A megtérés előtti ember életformája, annak szavai és annak cselekedetei. Na de kihez írja ezt a levelet? Pál apostol azokhoz szól, akik már hisznek Krisztusban. Ez lényeges, kedves testvéreim, tehát a levél azokhoz szól, akik hisznek Krisztusban. Akik újjászülettek már Krisztusban. Akik elfogadták Jézus személyes megváltójuknak. Akik akarnak Istenhez méltó életet élni ebben a világban és az egyházban. Ezekhez szól a felhívás, illetve azokhoz, akik újjászülettek, de valamilyen oknál fogva mégiscsak bűnkövettek el, vétkeztek, de akarnak ebből szabadulni. Tehát megvan a készség rá. Tehát nem lehet olyan embert tanítani, hogy vásd le magadról az óembert, és ölts fel magaddal Krisztus segítségével az új embert, aki nem akar. Csak aki szeretne, aki vágyakozik rá. Tehát ezekhez szól Pál apostol, hozzám szól az ilyen hívőkhöz, hogy újuljatok meg lélekben és gondolkodásotokban. Tehát az új ember levetése és az új ember felöltése között van itt a negyedik fejezetben, az Efezusi levélben egy fél mondat. Egy fél mondat helyezkedik el, amit az előbb felolvastam. Mit jelent, ez a második kérdés, mit jelent megújulni lélekben és gondolkodásban? Az apostol az új ember levetésével és az új ember magunkra öltésével még két helyen foglalkozik. A római levélben és a kolossai levélben. De most nézzük a római levél 6. fejezetét. A római levél 6. fejezetében azt írja Pál, hogy a mi óemberünk Krisztussal együtt megfeszítetett. Mindjárt fel fogom olvasni, hogy az óemberünk Krisztussal együtt megfeszítetett. Mikor feszítetett meg? Amikor Krisztus mellett döntöttünk. Amikor Krisztust választottuk. Amikor bemerítkeztünk. Akkor Krisztust választottuk, és azt, hogy meghalunk a bűnnek. Hogy Istennek éljünk. Mert a bemerítés ezt jelenti többek között, hogy ugye teljesen ellepi a víz a keresztelendőt, ez a halált jelképezi. És amikor a szolgálattevő kiemeli őt, akkor az a feltámadást jelképezi. Hogy föltámad egy új életre, a krisztusi életre. Tehát amikor mi a keresztény életre vállalkoztunk, és Krisztussal szövetséget kötöttünk, akkor arra vállalkoztunk, hogy meghalunk a bűnnek. Hogy Istennek éljünk, mert nem lehet a bűnnek is élni egyszerre, és az Istennek is. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak. De mi már döntöttünk Krisztus mellett. Ezt a döntésünket újra és újra erősítsük meg. Tehát ameddig a bűnnek élünk, kedves testvéreim, a bűneink szerint élünk, addig nem tudunk Istennek élni. Nem tudunk Isten parancsainak engedelmeskedni. Amikor azonban meghalunk a bűnnek, azaz nem engedünk a bűnös kívánságoknak, amelyek erkölcsi romlásba viszik az embert. Ez olyan, mintha saját magunkat oda feszítenénk mi is a keresztre. Krisztussal együtt. Krisztussal együtt megfeszítettem, mondja Pál apostol. Nem engedek a kívánságnak. Isten kegyelméből. Isten erejét elnyerve, nem a saját erőmből, mert a saját erőmből képtelen vagyok. Kell hozzá a saját erőm is, de az Isten kegyelmét megragadva. Ezért nyilván imádkozni kell. És egymásért is. Amikor meghalunk a bűnnek, azaz nem engedünk a bűnös kívánságoknak, amelyek erkölcsi romlásba viszik az embert, olyan, mintha engednénk az új embert oda feszíteni a keresztre, amit Isten kegyelméből, amint ellenállunk a bűnnek, megerőtlenül a bűnnek teste, írja Pál apostol. És ezután, hogy ne szolgáljunk ezután a bűnnek, akkor fel is olvasom a római levél 6. fejezetéből. Figyeljük meg, figyelmesen, először a 6. verstől a 10. versig. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Figyelitek? Mikor erőtlenedik meg a bűnnek a teste? Amikor oda feszítte? Amikor nem engedek a kívánságainak? Akkor megerőtlenedik, nem lesz hatalma fölötte. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjen a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Tehát meghalunk önmagunk számára, ugye itt erről van szó. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közé, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. És most jön a döntő mondat, ami miatt az egészet felolvastam. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hogy tekintsen a keresztény ember saját magára? Úgy, mint aki meghalt a bűnnek, és él Istennek. Tehát én az Istenhez tartozom. Én Krisztusra megváltom, én Krisztushoz tartozom. Ha Krisztushoz tartozom, akkor nem engedek sem annak, sem ennek a kívánságnak. Hogy tekintsünk magunkra? Látod, hogy hogyan bátorít Pál apostol, és hogyan tanít? Így tekintsetek ti is magatokra, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. És akkor szerintem fel is olvasom a további részt is, pedig itt nem jelöltem be. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testeteken, ne engedjetek a kívánságainak. Felelős az ember, hogy engede? Igen, felelős. Ne uralkodjék rajtatok, ne engedjetek a kívánságainak. Ne adjátok oda tagjaitok a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek. Testvéreim, nem csak arról van szó, hogy a jó mellett döntök. Isten kegyelmét elfogadva ez olyan, mint az ember a halálból, hogyha föltámadna a lelki halálból, hogy Isten akarata szerint tudjon élni. Embernek ez lehetetlen, de Istennel együtt lehetséges. Hogy szálljuk oda minden nap az adódó feladatokhoz és munkához magunkat, és végezzük azt Krisztussal, hozzáértéssel, türelemmel, úgy, ahogy Krisztus tanította erre bennünket, hogy ne uralkodjék fölöttünk a bűn, ne engedjünk a kívánságainak, sem a szemek kívánságának, sem az élet kérkedésének, sem a test kívánságának. És akkor oda tudjuk szállni magunkat és tagjainkat az igazság fegyvereiként az Istennek. Hát miért nem tudja Isten népe egy része teljesíteni Isten akaratát? Mert nem szánta oda magát, az ő tagjait, a kezét, a lábát, a szemét, a szívét, az ajkát, az egész lényét, nem szánta oda magát a jó Istennek. És amikor én se szánom oda magamot, akkor én is ebbe az állapotba vagyok sajnos. Tehát azért nehogy most már valaki azt gondolja, hogy én tökéletességgel jutottam. Mert sajnos nem. Mert azt írja Pál, mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt vagytok. Tehát úgy gondoljatok magatokra, úgy tekintsetek magatokra, mint akik nem a bűnnek akartok engedni és szolgálni, hanem mind akik már meghaltatok a bűnnek és Krisztushoz tartoztok. Így tekintünk, kedves testvéreim, saját magunkra? Mint akik meghaltunk a bűnnek? Sokszor azt mondjuk, hogy gyaló bűnös emberek vagyunk, és ez igaz. Na és legyünk képmutatóak. Megváltott bűnös emberek vagyunk, és ez igaz. De úgy tekintünk-e magunkra, mint Isten gyermekeire, akiket Krisztus a drága vére árán váltott meg, vásárolt meg saját magának, mint akiket megszabadított a bűn hatalmából, mint akik egyetlen pillanatig sem akarunk engedni a bűnnek és az önzésnek, semmilyen formájának. Így tekintünk magunkra? Kedves testvéreim, mi az Úr Jézus második eljövetelét váró keresztény közösség vagyunk. Nem csak hiszünk Jézusban, nem csak szeretjük őt, mint megváltónkat, hanem várjuk az ő eljövetelét, és készülünk rá, és másokat is fel akarunk készíteni az ő eljövetelére. Hogyan várja a mennyasszony a vőlegényt? Az a mennyasszony, aki szereti a vőlegényt. Hogyan várja? Hát nem hűtlenkedik mással addig. Az biztos. És nem hanyagolja el, hogy felékesítse magát, és a gyönyörű, fehér, mennyasszonyi ruhát felöltse magára a fátyollal együtt. Nem hanyagolja el, hanem egész szívével a szeretett vőlegényt várja. Már nem gondol a régi udvarlójára, és nem gondol arra, hogy az apai házban kellene maradnia. Nem késedelmes szívű. Jó, még én maradok egy kicsit, olyan jó itt az apai házban. Hanem egész szívvel várja, hogy a vőlegénye eljöjjön, és elvigye őt magához a mennyegzőre. Hát így várja a mennyasszony. Igen. Ez a szemléltető kép szépen fejezi ki, hogy mit jelent. Mit jelent az, hogy nem engedünk az óember kívánságainak, hogy nem vagyunk késedelmes szívűek, hanem Krisztus iránti szeretetből elkezdjük magunkra ölteni az új embert, mint ahogy a mennyasszony magára ölti a szép fehér mennyasszonyi ruháját. Hát akkor még egyszer olvasom itt a Róma 6:11-14-ig. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testeteken, ne engedjetek kívánságainak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok magatokat az igazság fegyvereiként Istennek. Ezért mondtam, testvéreim, hogy Pál apostol itt az újjászületett keresztényekhez szól, mint akik már a halálból föltámadtak, a bűn halálából is egy új életet nyertek Krisztusban. Vagy legalább azokhoz, akik már átélték az újjászületést, de valamilyen oknál fogva mégis bűnöket követtek el. Megtapasztalták az Isten szeretetét, és az Isten életét az életükben, a lelkükben. Az Isten kegyelméből, Krisztus iránti szeretetből ne a bűnnek engedjünk tehát, hanem szánjuk oda magunkat Istennek. A kezünket, a lábunkat, a szemünket, a szánkat, az ajkunkat, a szívünket és egész lényünket. Miért tegyük ezt, kedves testvéreim? Pál apostol megadja nekünk erre a választ. Mert ez a folyamatosan megadott válasz, amit mi válaszolunk erre, Pál apostol szavai szerint, az örök életünket, vagy az örök elveszésünket jelentheti. Róma 6.16. Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok? Vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra. Akinek odaadjuk magunkat, s amire odaadjuk magunkat, annak a szolgái vagyunk. Tehát Pál, amikor írta ezt a levelet a római híveknek, ők engedelmesek voltak Krisztusnak akkor. Ők odaszánták magukat Istennek, és az Isten szolgálatára szentelték magukat. Ezért Pál apostol elmondhatta róluk. Olvasom a 17. verstől. De hála legyen Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok. Szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok. És megszabadulva a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Milyen magas erkölcsi színvonalon volt a római közösség Pál apostol korában. Hogy megszabadultatok a bűntől, és az igazság szolgáivá lettetek. 22. verset is felolvasom. Most pedig miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig az örök élet. Miután megszabadultatok a bűntől, és így megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, amelynek a vége az örök élet. Kedves testvéreim, a bűn alól csak úgy tudunk felszabadulni, vagy a bűntől úgy tudunk megszabadulni, hogyha Isten kegyelmét elfogadjuk, és a mi akaraterőnkkel úgy döntünk minden órában és minden élethelyzetben, hogy meghalunk a bűnnek, és nem engedünk a kívánságoknak, amelyek csalárdak és romlásba döntenek, hanem odaszálljuk magunkat az Istennek, hogy megszentelődjünk. Csak is így lehetünk az igazság szolgái. Nem csak a törvény igazságának a szolgái, az is fontos, hanem ahogy az Krisztusban van, az az igazság. Hogy úgy tudjuk képviselni. Vájtestvérnő sokat ír arról, hogy úgy képviseljük az igazságot, ahogy az Krisztusban van. És itt az Efezusi levében olvashatunk erről. Erről az igazságról, amely Krisztusban van. Negyedszerre. Most visszatérek az Efezusi levél 4. fejezetéhez, és nézzük meg ezt a felsorolást, hogy mit kell levetni a megromlott emberi természetünk szerint, vagy abból. Hát természetesen mindent. Ami a megromlott emberi természetünkből fakad, mindent. A magabízást, a nem megfelelő kívánságokat, az önsajnálatot, mindent, ami az emberi természetünkből fakad. Pál apostol néven nevezi ezeket. Az Efezusi levél 4. fejezet 25. versét így olvasom. Tehát most következik a felsorolás, hogy mit vessünk le, mi ez a régi ember? Azért vessétek le a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Benne van-e a 10 parancsolatban az, hogy ne hazudj? Egy művészet történész tartott egy előadást, és kifigurázta a 10 parancsolatot, és azt mondta, hogy hát benne sincs a 10 parancsolatban, hogy ne hazudj. Hát akkor miről szól, hogy ne szólj hamisan a te felebarátod ellen? Hát az nem ugyanazt jelenti. Ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen. Hát ne hazudj. Hát itt van, ne hazudj, ne szépíts, ne magyarázkodj, ne kertelj. Beszélj egyenes módon, szóld az igazságot, és azt mindig szeretettel. Tehát ha szeretetből az igazságot elhallgatjuk, az egy nem jól értelmezett szeretet. De van helyzet, amikor nem kell azonnal megmondani, hanem egy kicsit várni kell. Na ez már bölcsesség kell, szükséges. De akkor is szeretettel képviseljük. Miért? Mert Krisztus tagjai vagyunk, mondja Pál apostol. És a testben nem lehet meghasonlás. Mi Krisztus testének a tagjai vagyunk. Krisztus a fej, a fő, és mi vagyunk a tagok. És Krisztus testében nem lehet meghasonlás. Az egyik tag nem mondhassa a másiknak, hogy nincs rá szüksége. A tagok egymásért vannak. Ugyanakkor Pál apostol figyelmeztet, hogy minden tagnak Krisztusnak a fejnek kell engedelmeskednie, és engednie, nem embereknek. Ne legyetek emberek szolgái, mit jelent ez? Értsük jól, azaz ne emberek irányításának vessük alá magunkat, hanem Krisztusnak engedelmeskedve, hogy legyünk szabadok a szolgálatra és a jó tettekre. Természetesen a tanácskozás, az egyes, a közös nevezőre jutás, a közös tervek lefektetése a szükséges. Csak felolvasom az Efezusi levélből a következő verset, hogy az óember levetkőzésében még mi az, amire figyeljünk oda, és erre a végén fogok visszatérni, mert ezt a Biblia verset szeretném egy kicsit pontosítani. A 26. vers Efezusi levél 4. fejezetéből. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek a nap, le ne menjen a haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Na erre a Biblia verse szeretnék visszatérni. De most egy kicsit lépjünk tovább. A 28. versben további felsorolás. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Az ige hirdető, a prédikátor nem feltételező, hogy bárki is lopna, nehogy valaki ezt félreértse, csak a téma véget dolgozom ezt a témát fel, hogy teljes legyen a feldolgozása. Tehát aki idáig lopott, többé ne lopjon. Az a csodálatos, hogy Pál egyszerre tanítja egy mondaton belül, hogy hogyan vesd le a régi embert, és hogyan öltsed magadra az újat. Figyeljük meg, egy mondaton belül. Még egyszer olvasom. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Mire szánja oda magát? Ne a bűnre, hanem a hasznos munkára. Mi lesz ennek a következménye? Szorgalmas lesz. Ezen kívül lesz minden, amire szüksége van, Isten kegyelméből, és tud adni a szűkölködőknek is. Tud jótékonykodni. Látjuk ezt, hogy Pál apostol milyen bölcsességgel tanít? Tehát így tudjuk Krisztus jelenvonását hasznos munkával, szorgalommal és jótettekkel magunkra ölteni. Így lehet kincset gyűjteni a mennyben, hogy adunk abból, amink van a szűkölködőnek, megfontoltan és körültekintővel. Mert a jó cselekedethez ragasszatok tudományt. Ez is fontos. Akkor a 29. vers folytatja a felsorolást. Semmiféle rohadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Egyetlen mondaton belül, hogyan vessük le a régi embert? Miben áll az? Hogyan öltsük fel az újat? A beszédbe? Az ajkunkkal? Hogyan lehetünk áldásra, és nem átokként a hallgatók számára? Semmiféle rohadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Kedves testvéreim, és az utána következő Biblia vers az előtte levő felsorolásokat, hogy ne hazudj, ne lopj, ne haragudjál, a beszéded legyen tiszta, mert ha nem, akkor megszomorítod a szent lelket. Így folytatódik. És meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Egy kis hazugsággal. egy kis eltulajdonítással, egy kis nehezteléssel, vagy nagyobban megszomorítjuk az Istennek a szent lelkét, aki által megpecsételtettünk a megváltást a teljes váltság napjára. Mert az akkor lesz, amikor az Úr Jézus az ég felhőjén megjelenik, és feltámadnak az igazak, és az élő igazak elváltoznak, és elviszi őket a mennybe. És a 31-32. Vers összefoglalja az előbbieket. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Az óember levetése. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusba. A régebbi károlyi fordítás szerint megbocsátás helyett az van, hogy engedjetek meg, amiképpen Krisztus is megengedett néktek. Valahogy így van a fordítás, most nem lapozom föl. De itt szépen kifejezi az újonnan revideált változat, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek. Végül pedig akkor térjünk vissza ehhez a 26. vershez, amiről azt mondtam, hogy egy kicsit talán javítani kellene, de előzetesként határozzuk meg, hogy honnan idézi Pál apostol ezt a Biblia verset. Hát a 4. Zsoltár 5. verséből. A 4. Zsoltár 5. versét az újonnan revideált károlyi fordítás is meghagyta ugyanebben a formában, ezt most nem fogom felolvasni. Sajnos vagy nem sajnos, a tanítónak az a felelőssége, hogy vállalja Isten előtt, hogy a Bibliát kutatja, egybeveti a szöveget szöveggel, imádkozik, bizonyságtételeket kutatja, és a Biblia egészének a figyelembevételével, ott, ahol esetleg valami pontosításra szorul, bizony az kiegészíthető és helyre tehető. Ezért figyelmeztet Jakab levele, hogy atyám fiai, ne akarjatok sokan tanítók lenni, mert súlyosabb ítéletünk lesz. Istennek az egyházban vannak szolgái mindenhol, akikről azt írja Ézsaiás próféta az 58. fejezetében, hogy akik neveztetnek romlás építőjének, ösvények megújítójának, amiket a romlás bedöntött, azt ők újjáépítik. És tudjátok, hogy utána melyik Biblia vers következik? Felolvasom. A szombat igazsága. Azt nem kell helyreállítani az egyházban, hála jó Istennek, az tündökő. De azt is meg kellett újítani a történelem folyamán, a kereszténységen belül. Tehát vannak Istennek szolgái, akik a romlást megépítik, tehát a romokat újjáépítik, az épületet, és az ösvényeket megújítják. Fel is olvasom akkor az Ézsaiás 58. fejezetéből. Ezért szükséges, testvéreim, néha ez a pontosítás is. 58.12. vers. Fiaid fölépítik az ősi romokat. Ez az újonnan revideált fordítás. De megkeresem a régi Károlyit is, azt is felolvassuk. Fiaid fölépítik az ősi romokat. Falat húzol a régiek által készített alapokra. A repedés javítójának neveznek majd. Az utcák helyreállítójának, amit újra lakhatóvá válnak. Ha megtartóztatod a lábadat szombaton, és nem űzött keftelésedet szent napomon, hanem a szombatot gyönyörűségnek hívott, az Úr szent és dicsőséges napjának. Így folytatódik, testvéreim. Felolvasom akkor a régebbi károlyi fordítás szerint, mert én azt szerint idéztem az előbb, hogy nehogy félreérthető legyen. És megépítik a fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod. A régi alapokat, az eredetit, azt helyre kell állítani. És neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ez a tanítók feladata és felelőssége Krisztus egyházában. Ha az eredeti görög kifejezés nem is tudja valaki, de a Biblia tanításainak az összefüggéseit a figyelembe veszi, akkor biztos eligazítást kaphat. Visszamegyünk az Efezusi Levél 4. fejezetéhez. Hogy olvastam a 31. versben? Még egyszer felolvasom. Figyeljük meg! Ez a vers már önmagában is választ ad arra, hogy nem szabad haragudni, hogy bár haragusztok, de ne vétkezzetek. Ez a vers magyarázatot ad. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Sem indulatnak, sem haragnak, sem neheztelésnek, sem keserűségnek nincs helye. De a Biblia más helyeiről is nézzünk azért összefüggéseket, ne csak egy Biblia verset vizsgáljunk meg, mert az úgy nem teljes. A Prédikált Kötór könyve 7. fejezet 9. verse ezt írja. Ne lobbanjon lelked hirtelen haragra, mert a harag a bolondok kebelén nyugszik. Tehát 7. fejezet 9. vers. Még egyszer olvasom. Ne lobbanjon lelked hirtelen haragra, mert a harag a bolondok kebelén nyugszik. Kedves testvérem, ez nekem szól. Ez a Biblia vers elsősorban nekem szól. Máté 5.22. Lássuk, mit mond az Úr Jézus. Máté 5.22-ben. Így olvasom. Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atya fiára, méltó az ítéletre. Az újonnan revideált fordítás itt helyesen hozza, nincs a benne az eredeti szövegben, hogy ok nélkül. Akárokkal, akárok nélkül haragodni nem szabad. Tehát, én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atya fiára, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az atya fiának ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki meg azt mondja, hogy bolond, méltó a genna tüzére. Szabad haragudni? Haragudjatok, de ne védkezzetek. Hát nem. És még egy szakasz felolvasok. 1 János 3-ból, János apostol első levele 3. fejezetéből, 14.-15. verset. Aki gyűlöli a testvérét kicsit korábbról, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ő benne. Na most lehet-e úgy átmenni a halálból az életbe, hogy csak egy kicsit neheztelek a testvéremre, egy kicsit meg vagyok sértődve? Hát az krisztusi szeretet? Krisztus így szeretet? Vagy kicsit meg vagyok sértődve a testvéremre, megbántotta. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életben, mert szeretjük testvéreinket. Itt nincs egy kis neheztelésnek se helye, kedves testvéreim. Hogyha szeretjük az atyánk fiait, azt jelenti, hogy nem vagyunk megsértődve, nem neheztelünk senkire, nem haragszunk, nem gyűlölködünk. Ez ugyanaz a bűn, csak különböző intenzitással a lelkünkben. Egy kis neheztelés már nem krisztusi szeretet. Ezek után hogyan kellene helyesen fordítani a 4. Zsoltárban és az Efezusi levélben az hangzottakat? Hát a Szent István társulatnak a Bibliája ebben a tekintetben, itt ennél a Biblia versnél véleményem szerint pontosabb. Rettegjetek hát és kerüljétek a bűnt. Mennyire összhangban van ez a Bibliában? Vegyétek ezt jól fontolóra szívetekben, nyugovóra térvén teremtsetek csendet, és elmékedjetek. Ez a 4. Zsoltárban van írva. Az Efezusi levélben a következőt írja. Ha el is fog benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le a haragotok fölött. Ne adjatok teret az ördögnek. Nincs ott, hogy és. Ha haragszol, már helyet adtál az ördögnek. És az újonnan revidált Károlyi fordításban is úgy emlékszem, hogy így van. A Calvin kiadó, amit a reformátusok adtak ki, a 4. Zsoltárt, 5. versét így fordítja. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. És végül pedig csak egy érdekesség, 1955-ben jelent meg a Zsoltárok könyve, és egy ismert piarista papköltő Sík Sándor fordította, ő így fordította ezt a verset, reszkessetek és ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívetekben, kamrátokban és csendben pihenjetek. Számomra, testvéreim, gyönyörűség az, hogyha a Bibliának a teljes szövegét, vagy egy adott szövegnek a valamennyi változatát az ember megismeri, ízlelget és a szívébe rejti. És befejezésképpen az új ember felöltéséről nem igazán tudtam szólni, de olvasható a Kolossai levél 3. fejezetében is, én azt még felolvasom, és akkor ezzel zárjuk. Kolossai levél 3. fejezet 12. versétük. 12. vers. Öltsétek magatokra azért, mint Isten szeretet választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Tehát az új ember felöltését így írja le Pál apostol a Kolossai levélben. Kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy mi is minden nap meg tudjuk vívni a nemes jó harcot, és Isten kegyelmét elnyerve le tudjuk vetni a régi embert, az óembert, amely a család kívánságokkal együtt romlásba dönt, és fel tudjuk magunkra ölteni Isten kegyelmével az új embert, a krisztusi embert, hogy készek legyünk a tagjainkat odaszámba az igazság fegyvereiként szolgálni az élő Istennek. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.